Önök a híradót látják szombaton este. Acél Anna vagyok. Jó estét kívánok! Kongresszust és pártszavazást tart az MSZP júniusban, zöld utat kapott Gyurcsány Ferenc kezdeményezése. Soron kívül kellene fogadni a táppénzen lévőket a szakrendeléseken egy benyújtott módosítójavaslat szerint. A háborús bűnökkel vádolt Mladicsot Belgrádban őrzik, tévét, epret és Tolsztoj regényeket kért cellájába. Halpusztulás a Balatonon, még mindig napi 200-250 haltetemet szednek ki a vízből. Pártszavazást és kongresszust is tart az MSZP júniusban. Mesterházy Attila június 18-ára összehívná a párt kongresszusát, ahol kezdeményezi, hogy az MSZP legfőbb döntéshozó testülete határozza meg, milyen pártot akar a többség, a kongresszus határozatai pedig minden párttagra kötelezőek. A párt választmánya egyébként ma a zöld utat adott Gyurcsány Ferenc pártszavazási kezdeményezéseinek is, amivel elsősorban a párt tagjainak fedhetetlenségét szabályoznák.
Kérem szépen a szavazást!
A napi rend után a Gyurcsány Ferenc által kezdeményezett pártszavazási kérdéseket is megszavazta a szocialista választmány kétharmada. Mesterházy Attila viszont nem várná meg a pártszavazás végét. Elébe menve összehívna az MSZP legfőbb döntéshozó testületét, a kongresszust. Mesterházy szerint a párt megújításáról szóló viták legitimek, de mielőbb le kell zárni ezeket, mert mint mondta, mindez gátja a Fidesz-szel folytatott küzdelemnek.
A tisztességes, nyílt vitába a többség eldönti, hogy milyen pártot akarunk, hogyan tovább MSZP, akkor azt mindenkinek tudomásul kell vennie.
Sokan nem szerették ezt a felvetést a választmányülésen.
Gyurcsány Ferenc szerint a kongresszus összehívása nem érinti az ő kezdeményezését. A volt miniszterelnök által vezetett demokratikus koalíció platform kérdései az MSZP tagjainak anyagi fedhetetlenségét, politikai összeférhetetlenségét akarja szabályozni, valamint kezdeményezik, hogy ne küldötteken keresztül, hanem közvetlenül a tagság által válasszanak például pártelnököt. Gyurcsány Ferenc azt mondta, nem tart a pártszakadástól, és nem akar az élére állni a megújuló MSZP-nek.
Ember aktív, akkor nyilván csak azért aktív, mert valami akar lenni. Nem azért aktív, mert hisz valamiben. Mert van egy ügye. Nincsenek személyes hatalmi ambíciói a Magyar Szocialista Pártban.
Gyurcsány Ferenc most azt mondta, nem Mesterházy Attilával, nem az MSZP elnökségével vagy Puk Lászlóval van vitája. Ugyanakkor a héten a Demokratikus Koalíció platformja nyílt levélben bírálta az MSZP vezetését. Többek közt az szerepel a levélben, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a Fidesz és az MSZP informális pénztárnokai együttműködnek.
Hát ismerek Tóth Lászlót, de olyat nem, aki ilyen levelet írna.
Gyurcsány Ferenc távozását követeli egy másik levél, amelyet valaki az MSZP belső levelező listáján küldött körbe. A Tóth László néven író Benfentes szerint a pártszavazás csak Gyurcsány hatalomépítését szolgálja, és nem az MSZP érdekeit. A pártszavazás egyébként akkor lesz érvényes, ha azon a párttagok több mint fele részt vesz, és akkor eredményes, ha a résztvevők fele azonos módon voksol.
A jövőben soron kívül kellene fogadni a szakrendeléseken a táppénzen lévő betegeket, ha elfogadják az egészségügyi törvényhez benyújtott módosító javaslatot. Az indítványnak az az egyik célja, hogy a táppénzen lévőknek minél kevesebbet kelljen várniuk a különböző vizsgálatokra és kezelésekre, tehát minél hamarabb munkába állhassanak. A javaslatcsomag az egészségügyi dolgozók ügyeleti díjait is rendezné.
Föl akartam állni. De azt hittem, itt a világ vége. Egy olyan szédülés, hogy éppen mondjuk, hogy visszahanyatlottam az ágyamba.
Ezért hozta be kivizsgálásra a nénit családja a Szent Imre kórház ügyeletére. Folyamatosan érkeznek a betegek. Az orvosok és ápolók ilyenkor 12 órában ügyelnek, általában mindenhol. Ezután pedig kötelező pihenőidőre menniük.
Volt, aki azt csinálta, hogy fél évvel, tehát évek közöttünk, én jó barátom, a hetedik hónapban egy heti fizetést kapsz, hogy 3 heti munkaórával lóksz nekünk.
Az orvosi kamara elnöke azt mondja, sok helyen előfordult, hogy ha az ügyeletek utáni pihenőidők miatt az orvos összes óraszáma kevesebbre jött ki, mint a teljes munkaidő kerete, akkor a hiányzó órákat levonták a béréből, vagy később ledolgoztatták vele. A mostani javaslat szerint azonban az alapbért ilyen esetekben is kötelező lesz kifizetni.
Ez egy előre mutató törvényjavaslat, ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy a szakértőink szerint még mindig vannak benne kiskapuk.
A javaslat a munkaviszony megszűnésekor igényelhető passzív táppénzt eltörli. A normál táppénzen lévőket viszont soron kívül kellene majd megvizsgálni és kezelni.
Vannak olyan vizsgálatok, amire akár több hétig is kell várni. Ha a táppénzes beteg soron kívül kerül be egy ilyen vizsgálatra, az azt jelenti, hogy nem kell a várakozás napjait, heteit táppénzen töltenie, tehát sokkal hamarabb állhat vissza a munkába.
A módosításokkal a gyógyszergyártókra és forgalmazókra vonatkozó szabályok is szigorodnának. A gyártókra kiszabható bírság például 25-ről 500 millió forintra nőne.
Újabb budapesti pókerklubban razziáztak a rendőrök, az adóellenőrök és a fogyasztóvédők péntek este az egyik bevásárlóközpontban. 40 pókerasztalt és az összes zsetont lefoglalták a razziában, ugyanis olyanokra bukkantak, akik készpénzes alapon, illetve versenyszerűen játszottak, ezért tanúként és gyanúsítottként több embert is kihallgattak a rendőrök. Az akciót az adóhatóság feljelentése alapján indították, miután ugyanitt egy korábbi ellenőrzéskor már kiszabtak egy 10 millió forintos bírságot. Magyarország az eddigi legrosszabb korrupciós besorolást kapta a Transparency International-től. A korrupció ellenes szervezet 37 országban vizsgálódott. Itthon a szervezet szerint a hatóságok kevésbé aktívak a visszaéléseknek a feltárásában. A kormány szóvivő szerint a korábbi kormányok ügyei miatt esett szégyen volt az országon.
Ide épült volna a sukorói kaszinó, amelyen az ügyészségi vádirat szerint csak nem 1 milliárd forintot veszített az állam. Ezek a metrókocsik szállították volna a 4-es metrón utazókat, de nem kaptak engedélyt a közlekedési hatóságtól. A főváros fut a pénze után. Két olyan eset, amelyben gyaníthatóan a korrupció is tetten érhető. A Transparency International szerint a legtöbb korrupciós ügyről, amelynek külföldi szála is vannak, a magyar hatóságok nem tudnak, vagy ha igen, kevés érdeklődést mutatnak arra, hogy fel is tárják azokat. Emiatt Magyarország az egyik legrosszabb korrupciós besorolást kapta a Nemzetközi Korrupció Ellenes Szervezettől.
Ez a jelentés arról szól, hogy miért nem hatékonyak a magyar hatóságok olyan ügyekbe, ahol külföldi beruházókról van szó, vagy magyar cégek külföldre visznek befektetéseket.
A Transparency International szerint össze kellene hangolni a korrupció ellenes szervezetek munkáját, és meg kellene védeni azokat, akik közérdekű bejelentést tesznek a korrupcióról. A kormány szóvivő szerint az előző szocialista kormányok ügyei miatt esett szégyen folt az országon.
Sukoróval kapcsolatban a kormány már törölte, mint kiemelt beruházást, és egyébként az ügy már az ügyészségen van. A metrókocsi ügy, illetve a BKV visszaélései miatt a főváros jelenlegi vezetése már megtette a lépéseket.
Nagy Anna szerint az Orbán kormány az elmúlt egy év alatt fontos intézkedéseket hozott a korrupció ellenes harcban. Így megerősítette az ügyészséget, lépéseket tett az igazságszolgáltatás felgyorsítására, és módosította a közbeszerzési törvényt, valamint az állami vagyon kezelésére vonatkozó szabályokat.
Az LMP az állami számvevőszékre bízná az antikorrupciós politika kidolgozását. A párt frakció vezetője szerint a Transparency International szégyenpadra ültette Magyarországot. Siffer András azt is kifogásolta, hogy egy évvel a kormányváltás után a közvélemény szinte semmit nem tud az előző kabinethez köthető korrupciós ügyekről. Az OECD 34 tagországa közül a magyarok a legszomorúbbak. A kutatás szerint a magyaroknak csupán az ötöde elégedett az életével, míg a többi országban a lakosság kétharmada. A politikai intézményekben is Magyarországon bíznak a legkevesebben. Amiben jól teljesítünk, az az oktatás, és vezetünk a légszennyezettség csökkenésében.
Íg a kunyhó ropog annál, táncba hívom ezt a barnát.
A Bíró Mátét alakító Sós Imre sírva vigadása a Körhintában. És egy több mint 50 évvel későbbi sláger, melynek a refrénje Sírva vígad a magyar. A legújabb OECD jelentés is azt mutatja, hogy a magyarok tartják magukat ahhoz a sztereotípiához, hogy szomorú, pessimista nép. A 34 ország közül a magyarok legtöbbje válaszolt úgy, hogy elégedetlen az életével. Az állandó háborús viszonyok közt élő izraeliek, vagy a hideg és sötét északi országokban élők 20 hellyel megelőznek minket. Siklaki István szociálpszichológus szerint hatalmas várakozásokkal tekintett a magyar társadalom a rendszerváltásra, és ehhez képest óriási csalódásként éli meg az elmúlt 20 évet.
Mindig úgy éljük át, hogy nekünk megvolna a lehetőségünk, itt van a kezünkben, csak valakik mindig ellopják, elcsalják, elhazudják, elárulnak bennünket. Tehát van egy ilyen önállítás, hogy a gonosz elveszi tőlünk, ami itt volna tulajdonképpen a kezünkben. És ez a fajta érzés meg még inkább egy ilyen rossz közérzethez vezet.
Sokkosak az emberek.
Fabricius Gábor szerint Magyarország 20. századi történelmének a kibeszéletlensége az egyik fő oka, hogy pessimistán látja a társadalom többsége a jövőt. Ugyanakkor szerinte léteznek jól bevált kampányok, amivel nevelhetőek az emberek.
A legjobb példa erre az amerikaiak Keep Smiling kampánya, hogy ez mosolyogj kampány, amit egyébként a 30-es évektől kezdve folyamatosan csináltak.
Nem csak a közérzete rossz a magyaroknak, de néhány objektív mérővel is az OECD országok listájának a végén állunk. Az OECD átlagtól nagyban eltér a lakhatási körülménye is a magyaroknak. A lakóhelyek több mint 7%-ában nincs WC, ez a többi országban 2,8%. A felmérés szerint az oktatás az a terület, ahol jól teljesítenek a magyarok. A fiatalok és a teljes lakosság körében is több embernek van legalább középfokú végzettsége, mint az OECD átlag.
Több mint 900 iskolás küldött rajzokat arra a pályázatra, amit a magyar-lengyel összetartozás éve alkalmából hirdettek meg. A legjobbakból kiállítást is rendeztek a parlamentben, a gyerekeket pedig Kövér László házelnök köszöntötte. Az alkotásokat főként mondák és mesék, illetve a két nép meghatározó történelmi alakjai ihlették. Tegnap is több ezres tüntetések voltak Madridban és Barcelonában. Már ma is voltak gyereknapi rendezvények, pedig az igazi ünnep csak holnap következik. Szerbia mindenkire kiterjeszti a nyomozást, aki segítette Ratko Mladicot 16 évig bujkálni. Ezt Boris Tadic szerb elnök nyilatkozta a BBC-nek, hozzátéve, hogy a fegyveres erők és a rendőrség érintettségét is megvizsgálják. A háborús bűnökkel vádolt Mladicot jelenleg Belgrádban tartják fogva. Állítólag tévét, földi epret és Tolstoy regényeket kért cellájába.
Újságírók hada várta a háborús bűnök ügyében ítélkező szerbiai törvényszék előtt Ratko Mladic feleségét és fiát. Az épületben tartják fogva az egykori boszniai szerb hadsereg háborús bűnökkel vádolt volt parancsnokát. Meg vagyunk róla győződve, hogy nem képes teljesen felfogni a helyzetét. Hétfőn újabb orvosi vizsgálatot kérünk, mondta apja meglátogatása után Mladic fia. A család fellebbezett a szerb hatóságok pénteki döntése ellen, hogy Mladic kiadható Hágának. A szerb elnök azonban a BBC-nek azóta megerősítette, hogy az ex-tábornokot akár napokon belül kiadják a nemzetközi törvényszéknek. Boris Tadic azt is közölte, hogy mindenkire kiterjesztik a nyomozást, aki segítette Mladicot 16 évig bujkálni. A nyomozók a fegyveres erők és a rendőrség érintettségét is vizsgálni fogják. Biztos vagyok benne, hogy rövidesen előkerül a boszniai népirtás másik fő háborús bűnöse, Goran Hadzsic is, közölte a szerb államfő. Egy horvát újság szerint a szerb kormány 2009-ig pontosan tudta, hol tartózkodik a két szerb háborús bűnös, de semmit sem tett a letartóztatásuk érdekében. Egy belgrádi lap pedig úgy tudja, hogy Mladic magas vérnyomással bajlódik, és mivel orvoshoz nem mehetett, nemrégiben két kisebb agyvérzése is volt. Mladicot a vajdasági Lázár falván tartóztatták le csütörtök hajnalban. Egyik rokon a házában bujkált az utóbbi 2,5 évben. A kommandósok épp akkor rontottak be a házba, amikor a kertbe indult levegőzni, mert nem tudott aludni. Azonnal leteperték. A rendőrök szerint 2 töltött pisztoly volt nála.
Több ezren tüntettek tegnap este Madrid és Barcelona központjában, amiatt, hogy a rendőrség erővel felszámolta a tüntetők egyik sátortáborát a katalán fővárosban. Több mint 120-an megsérültek, köztük 37 rendőr. A spanyol nagyvárosokban 2 hete tüntetnek a fiatalok kilátástalan helyzetük miatt. Spanyolországban 21%-os a munkanélküliség.
Gumibottal ütötték a földön ülő embereket a rendőrök Barcelona központjában. Akkor léptek közbe, amikor néhány tucatnyi tüntető útját állta az egyik takarítókocsinak, amelyik a sátrakat akarta elszállítani a Katalunya térről. Az összecsapások után 12 embert kellett kórházba vinni. Mindannyian békésen demonstrálunk, túlzott volt ilyen erőszakot alkalmazni, mondja az egyik fiatal. Társa pedig azt panaszolja, hogy azokat is ütötték, akik szórólapokon akarták tájékoztatni az embereket. A városvezetés egészségügyi okokra hivatkozva akarta megtisztítani a főteret. Annak is elejét akarták venni, hogy a ma esti Barcelona-Manchester United bajnokok ligája döntő után esetleg rendbontók használhassák az ott felhalmozott tárgyakat. Spanyolország nagyvárosaiban a hónap közepe óta tartanak a tömegdemonstrációk. Az interneten szervezett tüntetéseken főként munkahelyeket követelnek. Madridban a belvárosi üzlettulajdonosok arra panaszkodnak, hogy a múlt hét óta 70%-kal csökkent a forgalmuk a sátorozók miatt. Túl sokáig nem tudjuk elviselni ezt a helyzetet, mert tönkre megyünk, magyarázza a boltosok képviselője. Spanyolországban az emberek több mint egyötödének nincs állása. Ráadásul a tavalyi megszorító intézkedések miatt csökkent az állami alkalmazottak fizetése. A tüntetők az ország mindkét nagy pártjával, a kormányzó szocialistákkal és az ellenzéki néppárttal is elégedetlenek.
A kínai kormány fél a kereszténységtől, ugyanakkor nyitott is iránta, állítja a kaliforniai egyetem egyik professzora. William James szerint a kínai vezetők a kereszténységben látják Európa és az Egyesült Államok gazdasági sikerének titkát, ezért hamarosan be akarják vezetni az etika oktatást. Kínában a legtöbb ember ateista, ugyanakkor egyre többen fordulnak a kereszténység felé.
Huang Xianbo csak nem 15 éve él Magyarországon, a gyermekkorát azonban Kínában töltötte. Azt mondja, akkor még csak titokban lehetett templomba járni, az elmúlt években viszont egyre több lett a vallásos kínai.
Különböző, az nem mondani pontos száma, csak különböző 100-130. A sok ember több lesz a kínai pusztán ez. A 170, gondol ez lesz.
Kínában több mint 1,3 milliárd ember él, és a becslések szerint 100 millió közülük a keresztény. A Kaliforniai Egyetem egyik professzora szerint az ateista kínai kormány a kereszténységben látja Európa és az Egyesült Államok gazdasági sikerének a titkát, ugyanakkor fél is tőle. William James egy előadásában azt mondta, a kínai vezetők félnek, hogy a kereszténység, ha nem ellenőrzik, megdöntheti a kormányt. De attól is, hogyha elnyomják a keresztényeket, az a kelet-európaihoz hasonló robbanást idézhet elő, ami szintén hatalmuk elvesztéséhez vezetne.
De vannak protestánsok, vannak katolikusok.
Az ELTE kínai tanszékének vezetője szerint a kínai kormány már nem csak megtűri, hanem egyre inkább ösztönzi is az embereket a vallásgyakorlásra.
Látom azt a fajta reneszánszot, ami Kínában tapasztalható a vallások terén. Tehát a templomok, új templomok épülnek, a régieket felújítják, és nagyon sokan látogatják a templomokat.
Külön vallásnak tartják hivatalosan a protestantizmust és a katolicizmust.
A híradó által megkérdezett Kína kutató azt mondja, a keresztény alapértékek, mint például a hivatástudat, nagyon szimpatikusak a kínaiaknak.
Nagyon érdekli őket, hogy a különböző nyugati országok hogyan tudtak fölemelkedni a 18-19. Században, és hogyan tudták lényegében néhány évtized alatt elhagyni Kínát. És erre az egyik válasz az a Max Weber által is megfogalmazott protestáns etikának és a gazdaságnak a kapcsolata.
Max Weber német közgazdász és szociológus a 20. század elején azt állította, hogy a kapitalizmus fejlődését alapvető módon határozta meg a protestáns hivatás etika.
Nyíltan kell beszélni arról, amit eddig szemérmesen elhallgattak, a mellrákos nőknek nem csak a betegséggel kell megküzdeniük. A daganatos betegséget ma már hatékonyan lehet gyógyítani, de a műtét és a kemoterápia nem csak a szervezet működését befolyásolja, hanem megváltoztatja a beteg önértékelését is. A Sotely nyílt napján erről a problémáról is szó esett.
6 mellműtét után lett egy fehér neműs cég modellje Gabriella. Azt mondja, a helyreállító műtétekkel kapta vissza önbizalmát. Előtte 3 évig ő is ilyen pótlással élt.
Az emberek nagy többsége életük végéig hordja ezeket a protézisokat, de manapság azért vagyunk egyre többen, hogy felbátorodunk és nekiállunk a helyreállító műtéteknek is.
Ungár Anikó barátnője példájával biztatta a helyreállító műtétre a nőket.
Még szebb lett a melle, mint volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szabad elbújnunk, és nem szabad strusszpolitikát végeznünk.
A mell a nőiesség egyik szimbóluma. Akit mellrák miatt csonkolnak, annak sokszor a párkapcsolata, a házassága is tönkre megy.
Beszélni kell arról, hogy hogyan lehet elviselni azt, hogy valakit csonkoltak, hogyan fog levetkőzni a partner előtt, egyáltalán lemere vetkőzni, vagy csak sötét szobában.
A Sote nyílt napján a nők a tabunak számító témákról is nyíltan beszéltek. Például arról, hogy a rákgyógyszerek előre hozzák a klimaxot, vagy arról, hogy mikor kell parókára váltani a kemoterápia során.
Volt olyan betegtársam, aki azt mondta, hogy jobban megrázta a haja elvesztése, mint a mellének az elvesztése.
Pataki Arankát is kétszer műtötték.
Teljesen szimmetrikusan itt két oldalt volt.
Azt mondja, erős hittel, sok humorral és az orvosi utasítások pontos betartásával gyógyult meg a rákból. Magyarországon egyébként minden hetedik nőt érint a mellrák. Többségüknél még gyógyítható, korai stádiumában fedezik fel a betegséget.
Egy hónapja halásszák az elhullott busákat a Balatonon, de még mindig napi 200-250 haltetemet szednek ki a vízből. A víz minősége nem romlott ugyan, de a halpusztulás évi 30 millió forintjába kerül a halgazdálkodási társaságnak, ezért őshonos halakkal akarják pótolni a kipusztult és kiöregedett fajokat.
Több száz angolna és busa hever a Balaton partján.
Tavasszal kerülnek elő ezek a halak.
A 20-25 éves halakat a halőrök naponta összeszedik és megvizsgálják.
Megnézzük, hogy vannak-e rajt külsérelmi nyomok, vagy más esetleg betegségre utaló jelzések, nincs rajtuk.
Pusztulásukat az előregedés okozta. A busák legtöbbször az ívási időszakban döglenek meg.
Előfordult az is, hogy naponta 200-250 busát szedtek össze a kollégáink körbe a partszakaszon. Ez a közel 60 ezer hektáros vízterület, ez gyakorlatilag kihozza és kitermeli magából ezeket az elhullott halakat.
Idén mintegy 250 tonnányi busa kihalászására készült a halgazdasági társaság. Becslések szerint még 5-6 tonna ilyen nagy testű hal van a Balaton vízében. A szakemberek viszont azt tervezik, hogy őshonos halakat telepítenének a tóba az elhullott busák helyett.
A cégnek a halgazdálkodási tervében benne van 300 tonna nagyságrendben ponytelepítés, benne van süllőtelepítés, benne van csukatelepítés évente.
A kínai busákat még a 70-es években telepítették, akkor a planktonevő halakat azért választották, hogy tisztítsák a tóvizét. Mostanra azonban túlzottan elszaporodtak, és a lehalászásuk miatt több kárt okoznak, mint hasznot.
Igaz, hogy csak holnap ünnepeljük a gyermekeket, már ma elkezdődtek a programok az országban. Az első gyereknapot Magyarországon 105 évvel ezelőtt tartották.
Talán ki is látsz rajta.
Középkori játszótérrel és lovagi tornával várták a gyerekeket a Diósgyőri várba.
Nekem az a dobálós, amikor el kell lépni, az nagyon tetszett, de már nagyjából kipróbáltam mindent.
Erre a napra a szülők is ismét gyerekek lehettek. Vagy történelem órát tarthattak.
Ezzel a bácsi fejbe kólintotta a másikat.
A Baranya megyei Bikalon fordított napot szerveztek. Lár András vigyázott a szülőkre.
Bajszos gyerekeket is köszöntöm.
A gyerekek pedig felnőtt mesemondókat zsűriztek. A Városligetben többször elerett az eső, de ez sem vett el a gyerekek jó kedvét. Festeni lehetett arcot, és számítógépes egeret.
Ez dekopálisan megcsináltam, mert azt szoktam csillámot, meg ilyen filtereket
változni. A gyereknapra a Magyar Televízió is készül. Vasárnap az M2-n egésznapos közvetítést láthatnak a Városligetből.
Reggel 9-től este fél hétig tart a mi közvetítésünk, de mondom, amikor megszakítjuk az úgynevezett adást, akkor is rajzfilmek lesznek, meg Palacsintás király, úgyhogy tessék velünk tartani.
A gyereknapot mindig május utolsó vasárnapján tartják. Magyarországon az elsőt 1906-ban az Országos Gyermekvédő Liga szervezte.
Szivárvány rímek címmel verses kötetbe foglalták 118 kortárs költő gyermekverseit. A kötetet a kivételes irodalmi tehetségű rászorult gyerekeknek szánják. A 100 kiválasztottnak a parlamentben adták át a gyereknapi ajándékot. A könyv kiadója vállalta, hogy a következő tanév elejére az ország összes általános iskolájába eljuttat egy példányt. Szecessziós sétautakat szerveznek Budapesten ezentől minden szombaton. A főváros neves szecessziós épületei keresik fel, az ingyenes sétához bárki csatlakozhat.
A hűvös ellenére is többen gyülekeztek a Ferenciek terén azért, hogy végigjárják a főváros szecessziós épületeit. Az ingyenes sétához bárki csatlakozhatott.
Szerbita tér, Szabadság tér, és a Szabadság tér. Hát a Hajós utca, és ott ér véget.
Az Európai Unió soros elnökségét korábban a belgák, előtte pedig a spanyolok töltötték be. A két ország Magyarországgal közösen indította azt a rendezvénysorozatot, amelynek során a főváros szecessziós épületeit mutatják be.
A szecessziós séták túlnyúlnak az EU soros elnökség magyar elnökségén, hiszen október közepéig látható, lehet a sétákon részt venni. Körülbelül 26 óra lesz még.
A szecesszió inkább egy művészeti irányzat, mint sem egységes stílus. Az épületek tervezésekor első a funkció, és ennek megfelelően alakítják ki a formát. Budapest legszebb szecessziós épületei között van például az Iparművészeti Múzeum, a Gresham Palota és a Földtani Intézet.
Szecesszió alatt épült fel az épületek zöme, és akkor már ezt ültették a gyakorlatba, a szecessziót hozták be, és ez alapján épült. Nem a legtöbb épület, de nagyon sok.
A következő séták pontos ideje és helye a szecessió.eu internetes oldalon találhatók.
Most sporthírek következnek, azután időjárás jelentés. Híradóval legközelebb éjjel 4:12-kor várom önöket. Viszontlátás!
Holnap reggel 9-től este 8-ig a gyerekeké lesz az M2 és a Petőfi Rádió.
Az M2-n többször is kapcsoljuk élőben a Városligetet, ahol a gyermekmentő szolgálat gyereknapi rendezvényén belekukkantunk a programokba.
Lesz Bavarét, játszópark, Almazenekar és Kolompos együttes koncert, Fotitorna Buzánszki Jenőve, biztonságos internet és Cimbora gyerek híradó.
A bejelentkezések között rajzfilmeket, gyermekfilmeket, ismeretterjesztő kisfilmeket láthatnak. A Petőfi Rádióban pedig reggel 8 és este 7 óra között gyerekek lesznek a vendégek.
Mert ezen a napon mindenki lehet gyerek.
Gyereknap. Holnap az M2-n és a Petőfi Rádióban.
Világhírű zongoraművészünk Kocsis Zoltán születésnapján idén is jótékonysági hangversenyt rendez a Művészetek Palotájában, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára. A koncerten Schubert, Mozart, Bartók, Kodály, Richard Strauss és Brahms dalai hangzanak fel Rost Andrea tolmácsolásában. Kocsis Zoltán jótékonysági hangversenye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára hétfőn 21 óra 40 perckor az M1-en.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.